Köszöntöm Önöket, bemutattak, hogy Nagy Idei Adriennek hívnak, a Magyar Teozófiai Társulat tagja vagyok, és a Szidhárta alosztály vezetője, és a MATESZ-nek van egy segítőszolgálatunk, annak is a vezetője. Azzal kezdeném ezt a mai előadást, ami ugye egy kicsit metódusokkal foglalkozó előadás, hogy hogyan is olvassuk a titkos tanítást, hogy megmutatom Önöknek az általunk kiadott, magyar nyelven kiadott titkos tanítást mennyiségileg, nem minőségileg, mennyiségileg, hogy ugye ennyi. Bizonyára találkoztak vele, többen olvasták, vagy belekezdtek a könyvnek az olvasásába, és különféle tapasztalataik vannak ezzel kapcsolatban, vagy ha még nem olvasták, nem kezdtek bele, akkor elképzelhető, hogy belefognak, és akkor jó esetleg előzetesen ez az előadás arra, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy milyen akadályok jöhetnek közbe, mire figyeljenek, vagy esetleg hogyan tudják megközelíteni könnyebben a titkos tanítást. Én először a titkos tanításnak egy kicsi könyvbe kiadott, talán emlékeznek néhányan, volt egy zöld kicsi könyve a Teozófiai Társulatnak, azzal találkoztam, és abban a Dzián könyve volt. Megvettem, elolvastam, és azt mondtam, hogy hát én ezt ismerem. Aztán egy kicsit más a titkos tanítás, jóval bővebb, és majd mindjárt elmondom, hogy még mi minden tartalmaz. És kezdeném John Algeo, aki korábban a Nemzetközi Teozófiai Társulat alelnöke volt, bevezetőjével, aki azt mondja, ugye, hogy egy könyvet minden olvasója különleges egyéni módon közelít meg, és különösen az olyan mesterművek, mint a titkos tanítás, számos különféle, egyformán hasznos módon közelíthető meg, mert nem létezik egyetlen olvasat, hanem ugye nagyon sok olvasata van, és nincsenek kizárólagosan helyes értelmezések. Ami azt illeti, minél nagyobb jelentőségű egy mű, annál szélesebb a benne felfedezhető lehetséges értelmezések köre, és annál többféle módon lehetséges ezeket megragadni. Mindjárt ajánlanám is John Algeónak a könyvét. A címe Ismerkedés a titkos tanítással, ez fenn van a honlapunkon, és akit érdekel, ajánlom elolvasni, mert jó tanácsokat adhat. Rögtön az elején elmondanám, hogy a titkos tanítást semmiképpen se tekintsük szent szövegnek. Erre Blavatskyné hívja föl a figyelmet már a titkos tanítás előszavában, és én ezt meg is ismétlem. Tehát ne tekintsük szent szövegnek, hanem a felfedezés könyvének tekintsük. És ehhez próbálok némi módszertani segítséget adni, hogy hogyan. Használják belőle, ami az önök számára hasznos, és hagyják figyelmen kívül azt, ami nem. Picit arról beszélnék, hogy miért is nehéz olvasmány a titkos tanítás. Egyrészt alapjában rengetheti meg a világképünket. Aki már találkozott vele, tudja, hogy miről beszélek. Ugye az univerzumról és az emberről szól, és egy elképesztően széles területet fed le. Itt mutattam mennyiségileg a könyveket, majd mindjárt a könyvek felépítéséről is és tartalmáról is szólni fogok. 132 éves ebben az évben ez a könyv, tehát 1888-ban íródott és jelent meg. Az elvek, amiket tartalmaz, örökérvényű elvek, viszont az eszmefuttatások, amik főként a tudományos tudományokkal foglalkozó részekben az összehasonlítás alapját képezik, azok a 19. század végéhez kötődnek. Aztán úgy érezhetjük, hogy új, különös vagy hihetetlen elképzelések vannak benne, esetenként háttérmagyarázat nélkül, illetőleg az olvasónak kell kiszűrnie belőle, hogy mi is az üzenetnek a lényege, és hát neki kell természetesen megemésztenie. Aztán, ahogy olvassák a titkos tanítást, majd tapasztalni fogják, hogy sokszor elkezdődik valamivel, és egészen más témára lyukat ki, illetve a lábjegyzetben esetleg fél oldalt találunk a lábjegyzetben egy magyarázatként, de sokszor a lábjegyzet esetleg értékesebb vagy hasznosabb, mint maga az a két vagy három soros szöveg, amit megmagyaráz. Tehát egyrészt véletlenszerű a tárgyköröknek a sorrendje, másrészt a bizonyos szövegrészek tömörek, mások meg túlterjengősek, tehát eléggé egyenetlen szövegről van szó. És akkor azzal kezdeném, amit szintén Blavatskynél mondott a múltbeli és jövőbeli bírálóinak. Mert ugye, ha felmegyünk, akár megnézzük a Wikipédián a titkos tanítás című szócikket, vagy akár a teozófiai társulat, vagy a teozófia szócikket, amit állandóan átírnak, fölülírnak, hogy már nem is írjuk újra fölül, mert mindig vannak olyan emberek, akik azt ugye felülírják. Blavatskynét idézném, hogy nincs mit mondanom, legyenek akár komoly irodalomkritikusok, akár azok az irodalmi üvöltő dervisek, akik az író népszerűsége vagy népszerűtlensége szerint ítélnek meg egy könyvet, és alig tekintenek bele a tartalmába. Oda se ereszkedem le, hogy tudomást vegyek azokról az ütődött rágalmazókról, akik rossz hírét keltik. Ők éveken át azt hajtogatták, hogy a Theosophistben ismertetett tanításokat mind a jelen író találta ki, végül pedig megfordultak, és a többiről azt híresztelték, hogy Eliphas Lévitől, Paracelsustól, és még kimondani is elképesztő buddhizmusból és a brahmanizmusból vett plágium. Tehát kikékítettem itt azt a két vádat, amivel szokták a könyvet illetni. Az egyik az, hogy mindent a jelen író talált ki, a másik pedig azt, hogy plágium. És még mindig Blavatskyné, nem mintha védelemre szorulna, de ő mondja, megismételhetem, amit mindig hangoztattam, uraim, én itt csak bokrétába kötöttem a leszedett virágokat, sajátomból nem adtam hozzá semmit, csak a szálat, ami őket összetartja, tépjék a szálat darabokra, vágják szét foszlányokra, ha úgy tetszik, ami a tények csokrát illeti, azt soha nem tudják eltüntetni. Tehát ő csak összegyűjtötte egy csokorba, és elénk tárta ezeket az útkereséseket, illetőleg tudásokat, tanításokat. És még mindig Blavatskynétől idéznék, hogy vallás-e a teozófia, amire ugye azt mondja, hogy semmiképpen nem vallás, és filozófiája sem új, mert olyan régi, mint a gondolkodó ember, és hogy ezek a tanok nem először kerülnek nyilvánosságra, hanem már évszázadokkal ezelőtt, vagy évezredekkel ezelőtt is átadták évszázadokkal ezelőtt az európai beavatottaknak, akik tanították is ezt. És minden nagy vallásalapító csak közvetítő volt, és az igazságok, amiken tanításaik alapultak, olyan régiek, mint maga az emberiség. Tehát itt szintén kékkel szedtem, e mű írója most továbbadja azt, amit ő maga kapott. Tehát nem egy szokványos könyvről van szó a titkos tanításban. Egyrészt elénk tárul a kép a kozmosz rendjéről, és ez egy rettenetesen, fantasztikusan lenyűgöző kép, ami elénk tárul, és sok generáció olvasó közönsége találta viszont úgy, hogy minden erőfeszítést megér, hogy elolvassák, mert olyan nagy a hozadéka. Milyen célból íródott ez a könyv? Ez is egy nagyon fontos mondás, amit idehoztam, hogy úgy közelítsék meg a titkos tanítást, hogy nem remélik tőle a létezés végső igazságát. És semmi más gondolatotok ne legyen, ugye mondta ezt tegező formában, csak az, hogy milyen messzire vezethet el az igazság felé. Lássátok a tanulmányban az elme gyakorlásának és fejlesztésének olyan módját, amelyet másféle tanulmányok soha nem adnak meg. tehát nem az igazság, hanem az igazság felé vezető út. És a dzsnána jóginak, az elme gyakorlójának, az elme fejlesztőjének az útja kifejezetten az európai emberek számára. Miért is tanulmányozzuk a titkos tanítást? Hát ugye első olvasásra nem lehet elvárni, hogy minden világos legyen belőle, sőt még sokadikra se, mondta Blavatskyné. És ahogy említettem az előbb, a dzsnána jóga egyik formája a titkos tanítás tanulmányozása, út a nyugati ember számára. Mert mi történik ez alatt, hogy olvassuk ezt a könyvet? Próbáljuk megérteni a kozmosznak a rendjét, működését és az embernek a helyét abban, és folyamatosan cserélgetjük a bennünk meglevő mentális képeket. És ezek a mentális képek picit bemozdulnak, a régi helyét átveszi valami új, és akkor megint egy újabb következik. És az addig általunk felépített mentális képen túllépünk egy magasabb kép felé, de azt is hozzá kell tenni, hogy ennek ellenére semmilyen kép nem adja vissza a teljes valóságot, és váltogatjuk ugye a teóriákat, és ez addig tart, amíg az elmén felül kerekedünk, és belépünk a forma nélküli világba. Tehát azért tanulmányozzuk a titkos tanítást, hogy túl lehessen rajta lépni, túl tudjunk rajta lépni. Egy picit a titkos tanítás születésének a körülményeiről. Ugye tudjuk, hogy Blavatskyné zseni volt az ezotériában, de minden rendező és szervező képességnek hiány volt, a tanításait alkalmatlan volt összerendezni. Mondta is, hogy ő képtelen ilyesmire. Ugye egy előző könyve, az Ízis, a fátyoltalan Ízisre Olkot, aki ugye szintén a Nemzetközi Társulat alapító elnöke volt, azt mondta, hogy nem volt Blavatskynénak világos terve, úgy ömlöttek ki a gondolatok az elméjéből, mint valami kiapadhatatlan kútból, ami folyton túlfolyt a káváján. Na most képzeljék el, hogy a titkos tanításról fennmaradt az, hogyha a papírlapokat egymásra tennénk, akkor körülbelül egy méter magas papírlaphegy jönne össze. Ezt Blavatskyné lejegyezte, de nem szerkesztette meg. És akkor átadta ezt a kéziratot Bertram és Archibald Keitley kezébe, hogy olvassák el és javítgassák ki ezt a kéziratot. Ők unoka fivérek voltak, és ők ezt meg is tették, kijavítgatták a kéziratot, próbálták valami rendszerbe rendezni a titkos tanítást, és aztán meglátogattuk az oroszlán barlangban Blavatskynét, mondták. Ők eléje tárták a mű tervszerű elrendezését, és hát Blavatskyné általában jóvá hagyta. Jó lesz így. Volt még egy segítség, hogy összeálljon ez a könyv. Richard Harte segítsége volt, aki ezeket a kis szlokákat vagy versecskéket felírta egy papírlap tetejére, és amelyikhez kevés komment volt, azt kérte Blavatskynét, hogy még tegyen hozzá, hogy magyarázza el jobban. Néha ez sikerült, hogy még hozzá, tehát néha nem. Néha Blavatskyné azt mondta, hogy hát az egész olyan nyilvánvaló, mit tegyek még hozzá. És akkor felmerül még az a kérdés, hogy ki is írta a titkos tanítást. Ugye leírni Helena Blavatsky, tehát Blavatskyné írta le, viszont azt mondhatjuk, hogy a mesterek által, és Moria mester által, az ő mestere által sugalmazott írásról van szó. Majd lesz szó arról is, hogy hogyan írt Blavatskyné. Már itt a következő szlájdon. Ez Wachmeister grófné tollából van ez a kis idézet. Nagyon röviden elmondanám, hogy ezt látta, amikor bement Blavatskyné szobájába, hogy papírlapok vannak a földön, mindenhova szétdobálva, rendetlenség, szétszórt kéziratok. Megkérdezte tőle, hogy mi ez a rendetlenség, és Blavatskyné azt mondta, hogy hát már 12-szer próbáltam leírni arról a témáról, a leírandót, de nem sikerült, és a mester soha nem hagyta jóvá, és addig írom, ameddig sikerül, nem fogok leállni, amíg jó nem lesz, és hát természetesen Wachtmeisterné vitt különféle frissítőket, és amikor elkészült, akkor Blavatskyné élvezte a cigarettáját, meg a megkönnyebbülést, hogy készen van a mű. És hogyan írt Blavatskyné? Ezt itt elolvasom. Nos, látod, amit csinálok, az ez. Létrehozok valamit, amit csak úgy tudok leírni, mint egyfajta vákuum előttem a levegőben, és a látásomat és az akaratomat arra rögzítem. És hamarosan egy kép a másik után halad el előttem, egy dioráma egymást követő képei. Tehát így mondta el, hogy hogyan sikerült a titkos tanítás oldalait leírni. Ha szükségem van valamilyen hivatkozásra, vagy valamilyen könyvből, akkor az elmémet kitartóan, szándékosan arra fókuszálom, és a könyv asztrális megfelelője, vagy mása megjelenik előttem, és abból veszem, amire szükségem van. És minél szabadabb az elmém, mondta Blavatskyné, a különféle zavaró tényezőktől, annál sikeresebb ezt megtenni. És aztán elmondott még egy történetet, hogy az elmúlt alkalommal, amikor nem sikerült leírnom ezeket a dolgokat, csak 12-szerre, akkor valami nagyon megzavart, felzaklatott valamilyen történet, kapott egy levelet valakitől, nem tudott megfelelően koncentrálni, és azért nem sikerült a leírás. Na most nézzük akkor magát a titkos tanítást és a kötetek rendszerét. Én most itt két kötetről beszélek, mert eredetiben két kötetben jelent meg, illetőleg ez a kis sárga kalitkába tett rész, ezt később illesztette hozzá Annie Besant, de az eredetien megjelent titkos tanítás ez a két kötet volt. Na most mi nekünk 8 kötetben van a kiadásunk, de csak azért, mert nem fért volna el két kötetbe az írás, és ezért majd mindig megmutatom, hogy ugye az első 3 kötet, ez a bal oldalon levő eredeti első kötet, aztán a következő 4-es, 5-ös, 6-os, hát ugye a magyar kiadásban a 4-es A és B részre is tagolódik, az a másik kötet, amiről majd beszélni fogok. Tehát hogyan épül föl? Van egy bevezetése a kötetnek, tehát most az első kötetről beszélek, a kozmogenézisről. Van egy előszava, és akkor kezdődik a kozmogenézisnek a leírása, ami 7 stancát tartalmaz, és a stancákhoz fűződnek a különféle magyarázatok. Ez tart az egész könyvön keresztül, majd egy összefoglalás van a végén. Utána következik a jelképrendszer fejlődése. Ugye ez volt a kozmogenézis, a világteremtése magyar nyelven, a jelképrendszer fejlődése, és utána pedig a harmadik, az okkult és modern tudomány. Tehát a tudomány és a titkos tanítás összevetése. Most megnézzük a következőt, ott is vannak előzetes megjegyzések, és következik az antropogenézis, ami 12 stancából áll. Tehát antropogenézis az ember teremtése, 12 stancából áll, és következik a világvallások ősi jelképrendszere, és a tudomány szemben a titkos tanítással. Tehát látjuk itt a párhuzamokat a kötetek szerkesztésében, és hát, ahogy mondtam, a legvégén még Blavatskyné egy belső körnek tartott tanításait, az útmutatásokat, ezt Annie Besant, illetőleg ezt az előző a nagy tanítók, ősi tanítások, amit ilyen alcímmel adtunk ki, ő tette hozzá. Felépítéséről nagyon részletesen nem magyarázok, hiszen az előbb benne volt, hogy mindkét kötet tartalma 3 részből áll, és mindegyik mű alaphangját különféle epigrammák adják meg. Ez a Rigvédától kezdve a Kalevaláig tartalmaz többféle idézetet. Már a titkos tanítás fő cím is eléggé paradoxonnak tűnik. Tegnap előtt volt nálunk egy vendég, aki nem ismerte még a teozófia szót sem, és látta a titkos tanítást, és mondta, hogy akkor mi ebbe a titkos, hogyha ezt így kiadtátok. És hát, na mi a titkos? Benne fönn van a honlapunkon is. El lehet olvasni, de nem mindenki olvassa el, de aki elolvassa, annak se tárul föl belőle minden. Tehát erről csak ennyit tudok mondani. Alcíme a tudomány, vallás és filozófia szintézise. Tehát látjuk, hogy milyen hatalmas munkára vállalkozott Blavatskyné, hogy ezt szintézisbe hozza. Írójáról már beszéltem az előbb, és a mottója a könyvnek, hogy nincs magasztosabb vallás az igazságnál. Ez a teozófiai társulatnak is a jelmondata, de ugye hozzátettem az előbb, hogy az igazság felé vezető útról van szó. A kötetek címe tehát kozmogenézis, antropogenézis, ugye a genézis mindig kezdetet jelent, a kozmosz, a kozmo, a rend, rendezettség, a kezdetek, az antropogenézis pedig az emberi lény, a makro- és mikrokozmosz viszonyát vizsgálja. Kiadások, ugye Londonban, New Yorkban, Madrasban jelent meg, és az első kiadást, ami 1888-ban jelent meg, 500 példányban, még aznap elkapkodták, és elkelt, és azonnal változatlanul kiadták, és ezt nevezik hagyományosan második kiadásnak, nem utánnyomásnak, hanem második kiadásnak, és a harmadik kiadást már Annie Besant ellenőrizte, és ahogy mondtam, még hozzászerkesztett különféle anyagokból a harmadik kötetet, és aztán nagyon sok különféle javított kiadás lett még. Az ajánlás, nézzük meg, hogy milyen olvasói körnek szól. A fátyoltalan Ízisz, amiről sokan kérdezik, hogy le van-e fordítva, nincs lefordítva, és nem is tervezzük egyelőre, hogy le legyen fordítva, az a teozófiai társulatnak szólt. A titkos tanítás ezt a munkát minden fajok és minden országok igaz teozófusainak ajánlom, mert ők akarták és számukra készült. A kulcsa teozófiához, amiről János beszélt az előbb, hogy idén fog megjelenni, mint új könyvünk, Blavatskyné ajánlásával valamennyi tanulójának, hogy okulhassanak és taníthassanak, ha eljön az ideje, a csend hangja pedig ajánlva annak a néhánynak. Na most nézzük meg akkor a könyv bevezetőjét az olvasóhoz, ami a mű céljáról és irányultságáról szól. Látjuk belőle, hogy egy filozófiai munkáról van szó, a létezés célja és értelme micsoda. Aztán a másik célja felfedni valamennyi vallás közös alapját és egységességét, és a harmadik ilyen célja a műnek, hogy olyan dolgokról szóljon, amiket a modern tudomány még nem ismert fel. És akkor kezdjük a titkos tanítás megismerésének a módjait. Hát ahány olvasó, annyiféle megismerési mód van, és aki beleolvasott már, akkor tudhatja, hogy tényleg eltévedhet, meg össze is zavarodhat, meg belekábulhat, meg tényleg annyiféle területről kap információt, magyarázatot, elkalandozást és egyebeket. Itt tényleg szó van dévákról, démonokról, kumarákról, jugákról, ciklusokról, szatírokról, fakírokról, alkimistákról és adeptusokról, manukról és monádokról, hogy bizony bele is fáradhat, és esetleg csak egy alapos fejfájás lesz a nagy nekibuzdulásnak a vége. De próbáljunk akkor meg, vagy megpróbálok néhány ötletet adni, hogy hogyan is lehet a feldolgozásban egy kicsit könnyebben előre haladni. Én kiemelném legfontosabbként, iránymutatásként a Bowen jegyzeteket. A Bowen jegyzetek benne van a kiadott könyvünkben a gyakorlati okkultizmusnak az utolsó függelékében, nagyon rövid, 3-4 oldal, de ajánlom elolvasni, mert nagyon fontosnak találom, hiszen Bowen egy katonatiszt volt, 20 évvel idősebb volt, mint Blavatskyné, és Londonban, amikor Blavatskyné annak a körnek tanított, akiket ő tanítványaiul fogadott vagy tartott, ott volt Bowen ezredes is, és az ő jegyzetei ezek, amiket még Blavatskyné ott elmondott, meg még át is nézett. Tehát Bowen utána eltette ezeket a jegyzeteket, ez 1889-ben volt, hogy leírta, és képzeljék el, hogy csak 1932-ben szedték elő, akkor jött ez a kis kézirat vagy jegyzetek elő, és nagyon fontos útmutatást mondott benne Blavatskyné. Tehát a négy alapelvet mindenképpen tartsuk szem előtt. Tehát ez van a Bowen jegyzetekben, hogy Blavatskyné ezt mondta, hogy a titkos tanításnál a négy alapelvet mindenképpen tartsuk szem előtt. Az első, minden létezés alapvető egysége. A második, az élet minden anyagban ott van, nem létezik holt anyag. A harmadik, az emberi természet, mint mikrokozmosz, leképezhetősége a makrokozmoszra, mivel egyek vagyunk vele. A negyedik pedig, hogy az univerzum rendíthetetlenül fennálló isteni működési rendje egyszerre hatalmi hierarchia és az egyenlőség hálója. Tehát ez a négy fontos alapelvet, amikor olvassuk a titkos tanítást, mindig tartsuk szem előtt. Aztán ajánlja még szintén a Bowen jegyzetek, és így Blavatskyné tanítása, hogy az alapvető fontosságú fejezeteket próbáljuk megérteni. Én itt fölírtam, mert hát, ha megnézik majd a szlájdokat, a magyar kiadás első kötetében a 73. oldaltól kezdődik az előhangban a három alapvető előterjesztés, vagy három alapvető tétel. Ezt majd nagyon röviden be fogom mutatni. Illetőleg a hatszámozott pontot, ami az összefoglalása. Az első tétel mindennek az egysége, tehát a szavakkal ki nem fejezhető egység. A második főtétel az örök körforgás, a harmadik főtétel pedig a cél és a személyes fejlődés. Nézzük akkor meg tovább. Mi is ez a szavakkal ki nem fejezhető egység? Végső valóság ismeretlen és megismerhetetlen, már amennyire fogalmat alkothatunk róla, ám minden dolog mélyén lényegében egy és ugyanazt találjuk. Ha körültekintünk, nem azonosságot, hanem sokféleséget látunk, látszólag nem egyetlen valóság, hanem sok különböző dolog alkotja a világot, a kapcsolat az egy és a sokféle között kiáradások sorozatán keresztül valósul meg. Ezt, ha megnézik, nagyon szép lírai szövegek, most nem olvasom fel, vagy nem nézzük meg, hanem megyünk tovább. A második, az örökös körforgás. Ugye arról szól, hogy a világegyetem egésze örök, de nincs kezdete se vége, de az egyes univerzumok, mint amiben most is létezünk, annak átmeneti kifejeződései, ezek megjelennek és eltűnnek, és számtalan ilyen megnyilvánult univerzum létezik, amelyek ciklikus fejlődési pályát követve születnek és tűnnek el. Itt megint egy ilyen lírai kis rész van. A cél és a személyes fejlődés. Minden lélek, vagyis valamennyi egyedi élőlény valójában azonos a világegyetem felső lelkével, vagyis a harmadik logosszal, és rajta keresztül minden lény eredetével, a mindenség ismeretlen gyökerével. És az univerzum valamennyi lénye ciklikusan ismétlődő folyamat szerint egy zarándok úton halad, a zarándok úton pedig, amiben egy-egy testetöltéssel veszünk részt, a karma törvénye, ami szabályoz. Személyes erőfeszítések, érdemek visznek előre, és itt csak önmagunkra támaszkodhatunk. És akkor jön a hat számozott pont, ezen is csak végig szaladunk. Az első ilyen pont, hogy a titkos tanítás a korszakok bölcsességének a gyűjteménye. És itt egy idézetet hoztam, hogy az okkult szimbolizmus misztikus ereje olyan, hogy geometriai jelképekkel és jelekkel, ugye néhány lapra feljegyezték mindazokat a tényeket, amelyek elrendezésével, leírásával, magyarázatával beavatott látnokok és proféták számtalan nemzedéke foglalkozott. Tehát korszakok bölcsességének a gyűjteménye. Aztán a második számozott font, ebben a rendszerben az alaptörvény, a központ, az egy homogén isteni szubstancia, principium, lényeg vagy alapelv, az egy alapvető ok. Ez a mindenütt jelenlevő valóság személytelen, mert magába foglal mindent, személytelensége jelenti a rendszer alapvető eszméjét, benne rejlik a világegyetem minden atomjában, és ez maga a világegyetem. A harmadik számozott pont, a világegyetem, ez az ismeretlen abszolút lényeg, mindig periódikusan nyilvánul meg, az legjobban úgy írható le, hogy nem is szellem, nem is anyag, hanem mindkettő. Következő számozott pont, a világegyetemet mindennel, ami benne van, májának nevezik, mert minden benne levő mulandó, kezdve a tiszavirág röpke életétől egészen a napéig. Az ötös pont, a világegyetemben, annak minden birodalmában minden tudatos, azaz a saját érzékelésének megfelelő síkon, a saját típusának megfelelő tudattal van felruházva, nincs olyasmi, mint holt vagy vak anyag. És akkor a hatodik, a világegyetem belülről kifelé működik, és vezetését is így kapja, mind fent, úgy lent. Minden külső mozgás, tevékenységet, mozdulatot, belső érzés vagy érzelem, akarat vagy akarás, gondolat vagy értelem előz meg és hoz létre, és az egész kozmoszt érző lények hierarchiáinak végtelen sora vezeti, irányítja, élteti, mindegyiknek megvan az elvégzendő küldetése, és ők a karmikus és kozmikus törvények közvetítői. A természet egész rendje pedig egy magasabb élet felé történő folyamatos haladásról tanúskodik. Tehát ez volt az a hat számozott pont, amit még előttünk kell, szemünk előtt kell tartani. És Blavatskyné is javasolja, hogy próbáljunk inkább meditálni az életről, képzeljünk el minden élőt, mint egy óceánt. Illetve azt a tanácsot adja még, amikor olvassuk a könyvet, hogy olvassunk negyed órát, és gondolkozzunk rajta legalább 3/4 órát. Hát ez tényleg a dzsnána jogi útja. És aztán vannak még további kulcsfontosságú részek, ezt 5 bizonyított tényként hozza elő megint Bowen, hogy a titkos tanítás nem ateizmus tanít, hanem a bálványok elutasítását, beleértve minden antropomorf, emberszabású istent. Az építész Demiurgos soha nem érintett egyetlen követ sem, hanem a tervet készítette el, és a kézi munkát a kőművesekre, az értelmes és hatalmas erőkre, diáncsohánokra bízta. Aztán az imádkozásról, ugye ezt ismerjük mindnyájan, hogy menj be a te belső szobádba, tehát közvetlen kapcsolatot alakítsál ki. Szellemünknek kellene lenni az egyetlen közvetítőnek önmagunk és az egyetemes szellem között. Aztán az anyag örök, nincs szervetlen vagy holt anyag. Minden az egy egyetemes teremtő törekvés eredménye, természetben nincs semmi sem, ami holt, minden szerves és élő, és ebből következően az egész világ egy élő szervezet. És az utolsó, 5. bizonyított tény, hogy minden, ami volt és van, és lesz, örökké van, még ha számtalan formában is, melyek csupán megjelenési formájukban végesek és mulandók, de eszményi formájukban nem azok, ideáként léteztek az örökké valóságban, és amikor elmúlnak, akkor majd tükörképekként fognak létezni. Aztán ugyanúgy vannak bevezető jegyzetek a második kötethez, három új tételt vezet be az emberiség fejlődésével kapcsolatban. Ezek között csak fussuk át 7 embercsoport egyidejű fejlődése Földünk 7 különböző részén. Az asztrális éteri test vagy testmodell korábban megvolt, mint a fizikai test, az volt a minta a sűrű fizikai testnek, és az ember ebben a körben megelőzte az állatvilágot. Hát ugye itt minden szót, minden fogalmat külön kell értelmezni, hogy mi egy kör például. Most erre nincsen idő erről beszélni. Az utószóban pedig a második kötet utószavában ugye ez áll, hogy időben egymást követő gyökérfajok teljesen eltérnek a fejlődésükben elérendő cél tekintetében, de természetesen keverednek egymással, időben egymást átfedve léteznek. Ahogy a Bowen jegyzetek írja, valamennyi gyökérfaj egyformán egy időben jelen van, mint hogy mindegyik gyökérfaj a fejlődés egy-egy fokozatát jelenti, ezért azok egyszerre léteznek, a lények különböző fejlődési fokon állnak, mindegyikükben ott vannak a múltbeli fejlődés eredményei és a jövőbeni fejlődés csírái. Na most ezzel a résszel elég részletesen foglalkoztam a Bowen jegyzetekkel, meg a kulcsfontosságú fejezetekkel, mert ezek nagyon lényegesek a feldolgozáshoz. De vannak más megismerési módjai is a titkos tanításnak. Felírtam azt, hogy tárgymutatót használni. Na most a magyar fordításban nincsen tárgymutató, csak az angol, eredeti angol szövegben. Viszont hogyha a keresőt a magyar szövegben rátesszük mondjuk egy fogalomra, és akkor kihozza nekünk, akkor elő lehet keresgetni. Nem tudom, én is például kerestem rá a hattyú fogalmára, vagy a kálahánsa fogalmára, és akkor ahol kihozza, vagy a kálacsakra fogalmára, és akkor azokat kihozza, és el lehet olvasgatni. Ez a módszer fejleszti a megkülönböztető képességünket, fontos és lényegtelen részek szétválogatásán keresztül. Aztán itt vannak a stancák, ugye? Mindegyik kötetben, az egyikben 7 stanca, a másikban a 12 stanca, ezeket kóstolgatni. Az egésznek a hatását próbáljuk átérezni, a benyomást róla. Ne próbáljuk megérteni. Tehát van ilyen feldolgozási mód is, hogy ne próbáljuk elmével fölfogni, hanem a hatását, a benyomást róla. Aztán kereshetünk kulcsszavakat, gondolkodhatunk a kulcsszavakon. Mi lehet ennek a stancának a mondani valója, és utána elolvassuk a magyarázatokat. Meg olyan is lehet, hogy egyes stancát úgy dolgozunk fel, hogy saját magunk, az olvasó magára és a saját életére levonható következtetésekre próbál koncentrálni. Tehát abszolút személyes módon közelíti meg. Aztán ugye lehet elejétől végig elolvasni, de ne feledjék el, hogy zavarodottsághoz vezet, hogyha tankönyvként fogjuk használni. Tehát nem szabad tankönyvként használni. Meg lehet kérdezni más, haladottabb tanítványok értelmezését is, de Blavatskyné azt ajánlja, hogy hát ha lehet, ne, mert azok száraz és exoterikus magyarázatok lesznek, és maximum kezdők számára esetleg némi útmutatást tudnak adni. Blavatskyné tehát kétségek nélkül arra biztat, hogy ne tekintsük tévedhetetlen tekintélyként se ő rá, se senki másra, hanem hagyatkozzunk saját, egyre szélesebb körű észlelő és felfogó képességünkre. Ugye, ahogy olvassuk, tanulmányozzuk Jnana jogi módjára, a képességeink egyre haladnak előre, fejlődnek, és a felfogó képességünk is egyre inkább új és új területeket fog átlátni és érzékelni. Mivel ez a munka, amint már bevallottuk, sokkal többet hallgat el, mint amennyit közöl, a tanítványt felszólítjuk, hogy saját intuícióját használja. És ez azt hiszem, hogy egy nagyon fontos gondolat, amikor olvassuk, használjuk a saját intuíciónkat. Mert az igazság nem lelhető fel könyvekben, csak is önmagunkban. És megköszönöm ezzel a figyelmüket. remélem, egy pici kis világosságot tudtam gyújtani a feldolgozásba. Köszönöm szépen!